Kontra.
Sziasztok, kedves hallgatóink! Itt a Kontra Podcast legújabb adása. Béla sokkal jobb bevezetőket szokott mondani, mint én, de hát most ő felmentést kapott a műsor alól, ugyanis megszületett a gyereke, ezúton is gratulálunk neki innen. Tehát most nekem kell összehozni valami olyasmit, ami az ő gördülékeny bevezetője szokott lenni, de én meg ilyet nem nagyon tudok, úgyhogy gyorsan bele is vágunk az egészbe. Itt vagyunk Csepelen. Sokan nem tudják, de Csepel gyakorlatilag a kerékpár nagykerezés központja, ahol a legtöbb jelentős nagyker megtalálható, akik ugye a kerékpárforgalmazók, gyártók, stb. A vendégünknek nem is fedhetjük fel a hangját, hiszen ő inkognitóban van, hiszen olyan témákról fogunk beszélgetni, amik nem publikusak. Hello!
Sziasztok! Akkor most kéne bemutatkoznom, amit most nem fogok megtenni, hiszen én teljes inkognitóban vagyok itt. Üdvözlöm szintén a hallgatókat. Nagyon sajnáljuk, hogy Béla nem lehet itt, de hát aki apai örömök elé néz, illetve már nem csak néz, most már megvan. Megértjük, hogy a prioritások máshova szólították.
Bár van ugye a YouTube-on egy tök jó videó arról, amikor valami kosárlabda csapat edzőit kérdezik arról, hogy az egyik játékos miért nem vett részt a meccsen, és miért a gyereke születése után a kórházba volt, és ezután az edző kiosztja a kedves sportriportert, hogy hát ugye ennél nagyobb élmény meg dolog a világon nincsen, tehát miért lett volna a játékos a meccsen, hiszen gyereke született, ami azért nem egy gyakori dolog. Úgyhogy Bélának ezennel is sok jót és jó egészséget kívánunk, meg hát a gyereknek is, de főleg Bélának, mert neki innentől elég nehéz dolga lesz a közeljövőben. Na de tényleg most fordítsuk komolyra a szót. Szóval jelenleg a Noizernél vagyunk helyileg, és Kaposi Zolival beszélgetünk, aki mondhatni, hogy az egyik legrégebbi motoros ebbe a nagykeres szakmába. Mutatkozz be egy kicsit akkor, most már így torzítás nélkül.
Sziasztok, Kaposi Zoli vagyok. 10 év óta karácsonyfa függő. Nem, ez egy másik poén volt. Igen, valóban elég régóta benne vagyok már a szakmában, és ráadásul még céget sem váltottam eközben. Egyrészt annak is köszönhető, hogy maga a cég is stabil, másrészt ugye a munkahelyi környezetnek is.
Köszönhető.
Emellett egyébként nekem is voltak kitérőim, ilyen kvázi másodállásként. Én is elég sokat dolgoztam például a kerékpáros sajtóban régebben. Még annól kezdtem a Bringa magazinban, és azután még egy kicsit dolgozgattam a Velóba, besegítgettem az outdoor sportba, legalábbis cikkek tekintetében, egy nagyon kicsit a turista magazinba, illetve hát volt most egy röpke próbálkozás, illetve nem csak próbálkozás, de néha írok cikket a Bike Magba is.
Így van, lassan nem lesz olyan vendégünk, aki valamelyik kerékpáros médiumban nem szerepelt volna íróként. Innen is látszik, hogy azért mennyire kis piac hazánkban ez az egész kerékpározás, meg nagyker, kisker, egyebek, tehát gyakorlatilag mindenkit ismerünk szinte személyesen, és mindenki sok szállal kötődik mind a médiához, mind a kerékpározáshoz, tehát itt azért jelenleg nem úgy kell elképzelni a menedzsereket sem, meg a termékfelelősöket sem, hogy jöttek mondjuk egy teljesen outsider szakmából, és akkor most itt megmondják a tutit, hanem jellemzően ebben élnek fiatalkoruk óta.
Igen, és egyébként pont, hogy átmegyek ugye a konkurens nagykereskedésekbe, ott is az emberek többségét ismerem, és nem 2-3 év óta, hanem valakit 15 éves imán ismerek, vagy még régebben, és lehet, hogy nem abban a nagykerben kezdte a pályafutását, hanem egy másik nagykereskedésben, vagy pedig akár egy kiskerboltban, de biztos, hogy nagyon régóta benne van a szakmában, legalábbis az emberek többsége.
És igen, és itt kanyarodnék vissza ahhoz a szálhoz, hogy én is dolgoztam a Noizernél, méghozzá pont az Olinak köszönhetően itt kezdődött úgymond a kerékpáros pályafutásom, talán 2004-ben volt, te mióta is vagy a Noizernél?
Hát én 2000 óta.
Hát azért az most már ugye 20 év, és gyakorlatilag talán az egyetlen olyan ismerősöm vagy itt a nagykeresek között, akik ez alatt ugyanannál a cégnél voltak végig. Tehát nem vándoroltak ide-oda-amoda, mert azért ez is jellemző, hogy szakmán belül azért sokan mennek egyik cégtől a másikig, tehát hogy ez a fluktuáció ez jellemzően szakmán belül, de azért működik.
Egyébként a cégen belül egész sokan vagyunk, akik már jó régen nyomjuk itt, és nem váltottunk nagy kert sem.
És még itt talán érdemes az elején rögtön tisztázni azt is, hogy ugye van egy Noizer kerékpárgyár, ami Esztergomban van, meg van egy Noizer kerékpáros nagyker, ami meg Csepelen van. Tehát a kettő ugye az nyilván egy cég, de gyakorlatilag két külön funkcióval.
Két külön funkcióval, és hát alapvetően teljesen külön is működünk, tehát gyakorlatilag mi a nagyker, úgymond egy megrendelője vagyunk a saját gyárunknak, és ez nem jelenti azt, hogy mi feltétlen prioritást élvezünk a rendeléseinkkel és a gyártásainkkal, hanem nagyon sokszor ugye nekünk is be kell, illetve gyakorlatilag nem nagyon sokszor, mindig be kell, hogy álljunk a sorba, és ugyanúgy ki kell, hogy szolgálja a gyár, ugye a holland, a német és a többi vevőt.
Főleg azokat?
Néha főleg azokat. És mi is ugye kvázi, mint hiába vagyunk a cégen belül, mi is az egyik vásárlónak számítunk ugye a sok közül.
Itt legalább rögtön tapasztaljátok is mind a két oldalt első lépésben. Igazából a legtöbb ringás, főleg amikor ugye felírtam a Facebookra meg a kontrára azt, hogy egy nagykereséssel fogunk interjút csinálni, ugye csomóan írták még privátban is, hogy hú, hát ez az álommeló egy nagykerben dolgozni. Igazából te ezt mennyire tartod igaznak, mennyire álommeló egy bringásnak egy nagykerben dolgozni?
Az az igazság, hogy én úgy gondolom, hogy az, hogy érzed magad a munkahelyeden, azt nem feltétlen csak a munka határozza meg, sőt, többet nyom alapba az, hogy milyen emberekkel vagy körülvéve, milyen a munkahelyi légkör. Tehát, hogyha jó a kollektíva, akkor jó dolgozni, ha rossz a kollektíva, vagy feszült a légkör, akkor nem jó dolgozni. Ettől függetlenül természetesen nagyon nagy súlya van annak, hogy én kerékpárokkal és kerékpár alkatrészekkel dolgozhatok immáron 20 éve, és ha az lett volna az egyik kérdés, hogy például megutáltam a kerékpárt ez idő alatt, vagy a bringa alkatrészeket és az ezzel való munkát, akkor a válasz az, hogy abszolút nem, tehát ugyanúgy megmaradt az érdeklődés, a rajongás, de természetesen vannak úgymond kisebb árny oldala is, hiszen én mindig is egy vágyfülű biciklis voltam, szeretem az újdonságokat, a top termékeket.
MSTZ, racsni, kónusz jobb és baloldali.
Pontosan. Tehát ilyenkor nyilván az álombelónak az a része is bejön, hogy a legolcsóbb alkatrészekkel is kell foglalkozni, sőt, ezekből lehet ugye a volument eladni, ezért egész sok energiát kell ugye az olcsó alkatrészekbe is betenni. Én mondjuk az időm nagy részét nem ezekkel az alkatrészekkel töltöm, hanem pont inkább a brendekkel, de ettől függetlenül természetesen nekem is kell foglalkoznom az egyszerűbb, olcsóbb termékekkel.
Igen, ezt az oldalát, ezt nagyon alá tudom írni, mert annól, mikor a Shimano-hoz mentem dolgozni, akkor így úgy voltam vele, hogy hát én már mindent tudok a kerékpár alkatrészet, főleg a Shimano-ról, ami nagy kedvencem, és aztán amikor így kiderült, hogy így az Alivio alatt is van élet, és sőt, igazából ugye a nagykeres forgalom elég jelentős részét nem azok teszik ki, amik az Alivio fölött vannak, és tényleg bele kellett merülni ebbe a TY, TZ és egyéb alkatrész családok világába, hát azért ott voltak meglepetések, mert nem feltétlenül azzal van képben az ember, és ez akkor is előjött, mikor annó kerékpárboltban felvételiztettem értékesítőt, és ugye volt egy ilyen szabványkérdés, hogy sorolt fel, mit tudom én, az országút is, vagy mondt is alkatrész családokat lentről fölfelé, és gyakorlatilag jellemző volt, hogy így onnan kezdték, hogy mit tudom, egy Deor, SLX, XT, XTR, és akkor oké, de mondom, alatta van. Tehát, hogy igen, itt azért sajnos főleg Magyarországon nem a top kategória az, amiből rengeteg elfogy. De ugye, ahogy említetted is, te most jelenleg is termékmenedzserként dolgozol, milyen márkák tartoznak hozzád?
Hát jó pár márkával foglalkozom, jelenleg például Centur, Sunringley, Novatec, még a Tax például.
És ami majd az interjú további részében érdekes lesz, ugye annó, ha jól emlékszem, hozzá tartozott a Giant is, meg a GT is.
Nagyon sokszor azért ebben több embernek benne volt a keze, tehát sosem kavargattam én ezt a fazekat egyedül, de természetesen mind a két márkával foglalkoztam.
Mert ugye lehet, hogy sokan nem tudják, mert azért ez inkább a régebbi időben volt, de ugye annak idején a Giant bringák forgalmazását szerintem a Noiser kezdte el, de ezt lehet, hogy nem mondom jól, de mikor én idejöttem, már bőven Giantes időszak volt, és utána pedig a GT volt az, ami egy ilyen nagy márka volt a cég életében. Aztán most ezek elkerültek, tehát igazából ez is egy tök jó kérdés, hogy tehát ilyen nagy márkák voltak egy nagy kernél, hogy ezek más utakat választottak, mi volt ennek az oka? Már ami
nagyon is. Nagyon átalakult a piac, tehát gyakorlatilag még a 90-es évek végén kezdtük, akkor még én nem is dolgoztam a cégnél, akkor kezdte a cég a Giant kerékpároknak a forgalmazását. Akkor természetesen még, hogy az internetes vásárlás egyáltalán nem volt jellemző, az, hogy külföldön vásárolunk egyáltalán nem volt jellemző, tehát akkor ez a hagyományos kereskedelmi lánc tökéletesen működött, és ráadásul az még, már nem mondom, hogy hiánygazdaság vagy hiányidőszak volt, de az emberek mindig örültek, hogyha láttak, és meg lehetett venni, vagy akár csak meg lehetett tapogatni egy felső kategóriás gépet.
Vagy akár csak vázat.
Vagy akár csak vázat.
Akkoriban még azért az nagy divat volt.
És valójában egyébként a kerékpár piac is kisebb volt a jelenleginél, de ettől függetlenül ezek a csatornák nagyon jól működtek, és ráadásul a gyártóknak sem voltak túl magas elvárásai a kelet-európai disztribútorokkal szemben, hiszen kvázi új játékosnak számítottak még a piacon.
De gyakorlatilag úgy indult, hogy örültek, hogy egyáltalán valaki mondjuk a Giantet elkezdte Magyarországon, nem hogy itt meghatározzanak kvótákat, hogy mennyit kell miből eladni.
Hát és én azt gyanítom, hogy egyébként a többi kelet-európai piac is elég gyenge számokkal kezdhetett, tehát mondjuk a csehek meg a lengyelek is. És hát, mint mondom, akkor ugye ezek a hagyományos kereskedelmi csatornák éltek, ugye a régebben ugye mail order cégeknek hívott, tehát olyan katalógus cégek, mint ahonnan ugye a Róz is indult, még vagy nem léteztek, vagy nagyon-nagyon gyerekcipőben jártak, és alapvetően ők az anyapiacra koncentráltak, tehát egy amerikai cég az amerikai piacra, a német cég a német piacra, és ezekre a kis piacokra nem lőtt senki, tehát mi nagy kerek tudtuk ellátni a piacot a felső kategóriás, illetve jó minőségű kerékpárokkal.
Igen, és tényleg hát visszaemlékezve a kezdeti időkre, tényleg ez a 2000-es évek elejére, meg főleg a 90-es évek végére igazából lehetett itthon kapni mondjuk Giantet, meg Meridát, meg GT-t, meg lehet, hogy nem is tudok hirtelen többet felsorolni, tehát nagyjából ezekből választottál, ha akartál bringát.
Igen, még a Trek tartozott pont tényleg ide, mert ők nagyon régóta jelen vannak, ráadásul egy forgalmazónál, sosem adtak el rettenetesen nagy volumen, de stabilan jelen vannak a piacon gyakorlatilag a kezdetek óta.
Igen, tehát hogy igazából annak idején mondjuk úgy, hogy könnyű helyzetben voltak a forgalmazók, mert gyakorlatilag volt 3-4 világmárka, és azon belül meg szerintem akkoriban még a kisebb márkák, és most ide sorolnám annó a Noizert is, meg a Gepidát, meg egyebeket, igazából maximum így az áruházak kiszolgálására voltak, tehát hogy nem voltak ennyire jelentősek saját brandként szerintem a piacon, de lehet, hogy rosszul látom.
Én azt gondolom inkább, hogy máshova lőttek. Tehát abban az időben más volt a kerékpárpiacnak a felosztása, és ugye abban az időben el lehetett adni a középkategóriás vagy alsó középkategóriás márkás bicikliket is, tehát egyébként a Giantből is el tudtunk adni ilyeneket, de hozzá kell tenni, hogy például a Giantből ez a kategória az sosem volt árminőség arányban egy jó bicikli. Tehát alapvetően ugyanazt mondjuk egy hazai vagy egy kelet-európai gyártótól mindig is meg lehetett lényegesebben olcsóbban kapni egy jobb felszereltséggel. Igaz, hogy mondjuk egy Giantben volt egy kicsit jobb vagy kicsit értékesebb váz, amit talán jobban lehetett fejleszteni, vagy jobban megérte fejleszteni, de a felszereltsége adott áron mindig határozottan gyengébb volt. A márkákat, tehát ezeket a márkákat, mint a Giant, mint a GT, mint a Trek és a társai, főleg azért érte megvenni, mert nagyon komoly technológiai megoldásokat tudtak felsorakoztatni a felső kategóriában. Tehát aki már valóban sportolásra, versenyzésre használta a bringát, az kapott valóban egy többlet értéket, tehát egy jobb alumíniumvázat, egy nagyon könnyű, szuperkönnyű alumíniumvázat, később egy karbonvázat. Ugyanígy például az ösztelósokban nagyon komoly, nagyon jó konstrukciókat, legalábbis akkor színvonalán nézve nagyon jó konstrukciókat. Ugyanennek egyébként mondjuk a kelet-európai márkáknál általában nem is volt alternatívája, tehát nem tudtál mást választani. És ezért a felső kategória miatt is megérte már értékesíteni ezeket, hiszen csak ezekből tudott válogatni a kedves user. De egyébként ugyanígy valamilyen volument el lehetett adni a középkategóriás kerékpárokból is, és ez mára teljesen megváltozott.
Igen, és tényleg ez mennyire igaz volt, hogy nem is igazán volt úgymond olcsó kerékpárból ösztelós, tehát vagy megvetted a Giant NRS-t, meg a GT RTS 3-at, meg aztán később a Merida LRS-t, vagy semmit, mert hogy tehát igazából nem voltak olyanok, hát most gyakorlatilag mindenki kínál már ösztelós bringát, sőt, egyre több jó ösztelós bringa van alsó kategóriában is. Tehát régen tényleg csak így a Tesco gazdaságos ösztelósok voltak, amik így hasonlítottak a kerékpárra, de azon kívül semmi, amit használni lehetett volna.
Igen, az a nagyon nagy változás, hogy a komolyabb technológiát szeretnénk venni, ma már simán megvehetjük egy kelet-európai cégtől. Tehát nyugodtan vehetünk el enduro biciklit, vagy downhillt a CTM-től, vagy a Kellys-től is, aki szintén egy jó árminőség alárjú kelet-európai gyártó, és gyakorlatilag ezt a középkategóriás piacot teljesen letarolták ők, mert ebben a kategóriában most már egy Giant vagy egy Trek nem igazán versenyképes, tehát ahol ők labdába rúgnak, az leginkább a felső kategória, mert ott nem csak a nevet fizetem meg, hanem kapok cserébe valamit azért a többlet pénzért, amit én beleteszek, mert olyan technológiát kapok ezeknél a bringáknál, amit máshol nem tudok megszerezni.
Igen, és akkor így visszatérve a kérdés elejére, tehát gyakorlatilag ezek a nagy gyártók, mint például a Giant, ugye az azért jó példa, mert ugye a mai napig jelen van Magyarországon, csak teljesen más konstrukcióban, tehát már nem ez a klasszikus, a nagyker megrendeli a kerékpárt, ahol elraktározódik a raktárban sok-sok modell, sok-sok vázméretben és színben, majd a kereskedő bejön, abból válogat, elviszi és eladja a vevőnek, hanem egy tök más konstrukcióban működnek. Tehát igazából a gyártók kerestek más vonalat, vagy pedig ez kelet-európai sajátosság, hogy nem volt volumen, ezért más modellt találtak ki.
Az az igazság, hogy ezeket a márkákat egyre kevésbé éri meg értékesíteni a hagyományos nagyker-kisker felállásban. Ugye az egyik probléma az, hogy ezeket mi korábban ugye konténer számra rendeltük be távol-keletről, és a Giant időben még szerencsénk volt, mert gyakorlatilag nem volt mennyiségi limit, csak annyi, hogy mondjuk meg kellett tölteni egy konténert kerékpárral. A GT-s időkben sajnos már egész más volt a helyzet, mert így színenként, méretenként és természetesen modellenként minimális mennyiségek voltak, amit mondjuk még viszonylag könnyen el tudtunk érni egy alsó középkategóriás kerékpárral.
De egy zaskárból már kevésbé.
Tehát annál a bringánál, amiből az a kérdés, hogy egy adott évben eladok-e az adott méretből egyet vagy kettőt, és öt a minimális darabszám, amit berendelhetek, tehát azt hiszem, hogy kijelenthetjük, akkor egy kicsit meg vagyok lőve.
Igen, igen. Hát emlékszem, hogy volt nálatok itt lógott a nagykerben GTX Sizang titánváz. És igazából az is meddig lógott itt, pedig az tényleg egy olyan unikum a mai napig, és ugye nem is tudom, hogy mai napig gyártják-e, de mondjuk egy 5-6 évvel ezelőtt azt még gyártották, tehát ez egy új modell volt, és még az az egy-két darab sem ment el a hazai piacon.
Nagyon lassan csorgott el, szerencsére azokat nem mennyiségi limittel, hanem ilyen no limit hónapban vettük, és nagyon-nagyon lassan csorgott el a 26-os, de még a 29-es is.
Igen, és mondjuk tehát itt is bejön az, hogy vajon mondjuk egy GT esetében, ugye mi nyilván emlékszünk rá, hiszen abban nőttünk föl a 90-es évek elejétől, hogy a GT az egy világmárka, és gyakorlatilag ez a mi fejünkben benne van, de mondjuk aki most 13-4 éves, vagy 15 éves, tehát most érdeklődik a bringázás iránt, megvan még egyáltalán nekik, hogy ki a Hans Jögré meg a GT?
Abszolút nincs. Hát itt egy nagyon-nagyon nagy csalódás volt, hogy egyébként a Hans-Rének volt dedikáló sessionje a Eurobike-on Friedrichshafenben, tehát nem a magyar piacról beszélünk,
hanem nemzetközi hanem, szinten, ahol hanem, 5000 ember megy.
Így van, tehát a német piacról beszélünk, egyébként ahol korábban ugye egy hatalmas celeb volt a Hans-Ré, és nem is kell annyira visszamennünk az időben, tehát hogyha 10 évvel ezelőtt találkoztunk Hans-Ré-jel Zálbákban, akkor még mindenki pacsizni akart vele. Ma már a fiatalok közül a kutya sem tudja, hogy ki. Tehát gyakorlatilag a Hans-Ré örült annak, hogy én oda mentem azért, hogy csináljunk egy közös fotót, mert szegényhez nem mentek oda az emberek, mert nem tudták, hogy ki.
Ez pontosan így van. 3 évvel vagy 4 évvel ezelőtt összetalálkoztam a Eurobike-on a Magura standnál Hans-Ré-jel és Sean Palmerrel, kíváncsi vagyok a hallgatók közül, hányan emlékeznek rá, és kértem őket, hogy álljunk már össze egy közös fotó, hogy legyen már egy közös fotó, és gyakorlatilag úgy mentek el, mentünk az emberek, hogy így néztek ránk, hogy kivel fotózkodik. Hát gyakorlatilag, tehát ezoknak az embereknek, akik körülöttünk voltak, semmit nem jelentett ez a két ember, aki a mi gyerekkorunknak legendái voltak, meg hát gyakorlatilag Hans Jögré a mai napig úgy tud biciklizni, amit sokan megirigyelnének.
Minden időnek megvan a saját celebje, tehát hogyha most a Fabio Wibnerre gondolunk, na őt minden német és osztrák gyerek ismeri. Tehát aki tud már biciklizni, és legalább egy videót látott, bringás videót az életében, az tudja, hogy ki az a Wibner. Tehát most hatalmas Wibner őrület van kint. De igen, az öregeket már nem nagyon ismerik. És itt kicsit visszakanyarodnák arra, hogy amikor mi elkezdtük a GT-t csinálni, ott volt egy szünet, ugye, mert korábban ugye a Velotrade forgalmazta a GT-t, aztán gyakorlatilag ott
Szétszaladt a ménes,
illetve hát más változtak a prioritások, és évekig nem volt a GT-nek forgalmazója. És innen vettük mi fel a fonalat egy jó pár éves kihagyás után, és úgy gondoltuk, hogy az emberekben, főleg a kereskedőkben megvan még a GT iránt a nosztalgia, és nem is tévedtünk, mert a kereskedők tényleg ismerték. Általában ők is régi motorosok a szakmában, ismerték a márkát, tudták, hogy miről szól, jól csengett. Viszont a vevőknek már akkor sem igazán, tehát nyilván akkor is már olyan emberek voltak a vásárlók között, akik korábban nem találkoztak a nevével, nekünk kicsit újra kellett építeni a brandet, és sajnos ez sem volt már egy egyszerű folyamat, pláne, hogy ebben a jól teljesítő alsó-közép kategóriás szegmensben, ugye akkor már nagyon jól muzsikáltak a kelet-európai gyártók, és az ő bringáik, és a GT ott már nagyon nehezen tudta felvenni a harcot.
Igen, tehát tényleg, ha belegondolunk, tehát én annak idején még versenyeztem XCU, illetve akkoriban még csak XC-nek hívták, XCU szakákban GT Tech Vestával. Hát most GT Tech Vestával maximum boltba járnak az emberek, hiszen az egy alsó kategóriás bringa volt, de régen az is egy baromi jó gép volt. Oké, a geometria is más volt, mert jobban hasonlított az Ascarhoz, mint bármi máshoz, de tény, hogy annak idején egy alapabb bringával is el tudtál menni versenyezni. Most meg főleg a nagygyártóknak azért az alapmodelljei azért elég fapadosak, és nem olcsón.
Azt is hozzá kell tenni, hogy a nagygyártók a régi neveket használják, hiszen van mögött a nosztalgia, és emlékeznek rá, főleg a kereskedők, tehát így vonzóvá teszik ugye a kerékpárokat, és a GT is ugye előásja ezeket a régi neveket, a Karakoramot is például, ami egy ilyen középkategóriás, vagy inkább alsó középkategóriás 29-essé vedd lett vissza, holott igen, a mi fiatalkorunkban ugye szintén középkategória, de inkább felső középkategória, vagy a felső kategóriának az alját jelentette.
Akkor volt, azt hiszem.
A Corrado volt fölötte még, az XT-s modell, annak egyen jobb váza is volt, meg a felszereltsége is jobb volt, de egyébként igen, tehát az már így a Chromo szériának szinte a tetejét jelentette, igen. És hát itthon rengetegen versenyeztek Karakorammal, tehát az egy ilyen igazi ígásló volt.
Igen, talán úgy volt, hogy Corrado, Avalanche, Zaskár, talán így volt a sorrend, de az Avalanche az biztos, hogy már alu volt, most így turkálva az emlékekben.
Így van, tehát az Ascarral kezdő, illetve hát amikor volt ugye Citang Sizang, ez ilyen kicsit hektikus volt, mert egy időben volt, aztán megint nem volt. Az Ascar az megelőzi a Sizangot minden szempontból, és tehát, hogy korábban kezdődött, korábbra nyúlik vissza az Ascar története, és folyamatosan volt, tehát az Ascar az ugye mai napig létezik, és az alapvetően mindig is egy alumínium modellt jelentett. Nyilván most már jó pár év, vagy a karbon modellek is vannak. Az Avalanche az mindig egyel alatta volt, de az is egy felső kategóriás modell volt. Én úgy emlékszem, hogy régen más alumíniumból készült az Avalanche, tehát egy kicsivel olcsóbb váza volt, de ugyanúgy egy elég komoly, tehát XT vagy LX felszereltséggel.
És csak így a viszonyítás tehát a viszonyítás képen, tehát mikor 94-ben megvettem az első, ez olyan erős kifejezés, anyukám megvette, az első kromóvázas normális Montimat, amiről már egyszer beszéltem, akkor egy Zaskár váz került használtan, amit így az ismeretségi körbe tudtam, ilyen 70-80 ezer forintba. Na most az én bringám volt akkor kompletten ilyen A10, C10 Shimano cuccokkal 40 ezer forint, és a komplett Tech Vesta, aminek később a vázát sikerült használtam megvennem, az volt ilyen 170-80 ezer körül bicikliként.
Meg azért azt se felejtsd el, hogy ezt nem a mostani szemünkkel meg mércénken kell számolgatni, hanem hogy akkor mondjuk mennyi volt egy átlag fizetés. És ahhoz képest ezek elég húzós pénzek voltak.
Hát anyukám ugye óvónő volt, illetve gondozónő, neki 20 ezer forint volt akkor a havi fizetése, mikor 40 ér megvette nekem az első komoly bringámat, mert amit előtte 20 ér vett, az gyakorlatilag nem is ért semmit, tehát az elég gyorsan szétment. Tehát így kell relációban nézni ezeket az árakat.
Közben kezdem úgy érezni, hogy elmentünk megint nosztalgiázni, és nagyon elmentünk tegbe.
Szerintem ez a műsor, ez a végtelen elkanyarodások műsor lesz, ebben mind a ketten jók vagyunk. Tehát igen, visszatérve arra, hogy ugye a Giant is változtatott az üzletpolitikáján, és gyakorlatilag nem a klasszik nagyker, tehát gyártó nagyker kiskel lépcsőben gondolkozik.
Nem, szerintem a Giant továbbra is gondolkodik a hagyományos kereskedelmi láncban, csak ez a magyar viszonyok között már nem igazán lehetséges. Tehát most már én azt látom, hogy mondjuk egy Giantet nem nagyon lehet eladni Alivióval. Tehát legalábbis ott nincs értelme megvenni ezt a biciklit, mert akkor veszek egy cross-t, és sokkal jobb ringát kapok a pénzemért. Tehát nem nagyon jut eszembe, így inkább ugye bolt szinten lehet ezeket értékesíteni, úgyhogy mondjuk van itthon egy ügynök, és közvetlen a bolt kapja meg a kerékpárt, de nagyon sokszor, ugye ez most több márka esetében is így van, például a Giant GT is jó példa, hogy van mögötte nagyker, csak nem magyar nagyker, hanem cseh nagyker, hiszen a cseh nagykernek egész komoly készlete van, mert bár kicsi ország, de összehasonlíthatatlanul nagyobb a kerékpárpiac. Nagyobb a vásárlóerő, ugye tehát a fizetések is azért magasabbak, többet tud az ember költeni, és a másik, hogy a sportszerre, tehát az, hogy egy ember mennyit költ sportszerre, az is mutatja gyakorlatilag ennek az outdoor kultúrának és tradíciónak az erejét, és ott ez van. Ott ez van, nálunk meg nincs. Illetve hát sokkal gyengébben teljesít nálunk, és éppen azért a csehek, de hozzáteszem a lengyelek is például, sokkal többet költenek minőségi sporteszközre, teljesen mindegy, hogy miről beszélünk, tehát ez lehet egy tollasütő, lehet egy kerékpár, egy futócipő, egy síléc, mindenképpen ott a természetjárás és a sporteszköz az egy érték, és az emberek hajlandóak költeni rá. Itthon is van az a réteg, aki hajlandó költeni, csak sokkal kevesebb ilyen ember van, és éppen ezért ugye nem túl nagy volument ezekből a kerékpárokból nem lehet eladni, és pláne, hogyha egy cég mondjuk minimális mennyiségeket szab, akkor ezeket a kritériumokat lehetetlen teljesíteni, de ha nem is szab, akkor is bekészletezni kerékpárokból úgy, hogy nem tudom, hogy nullát, egyet vagy kettőt fogok eladni, egy óriási kockázatot jelent nagyker szinten. Most, amikor a cseh nagyker azon kell, hogy gondolkozzon, hogy az adott méretből 12-t, vagy 15-öt, vagy 20-at, vagy 25-öt fog eladni az évben, nyilván gyakorlatilag ez egy kerekítési tényező a végén. Tehát ők ebben sokkal könnyebben játszanak.
Igen, tehát ez teljesen igaz, hogy mennyire mások a piacok. Most direkt nem nevezek meg márkát. Voltam egy sajtótáborban, ahol egy adott világmárkának a lengyelországi kvázi legnagyobb boltosával beszéltem, tehát aki a legtöbbet adja el abból a bringából, és így kérdeztem tőle, hogy ha publikus, úgy mégis, tehát mennyi bringát adsz el egy évben, és akkor mondta, hogy hát, hogy mostanában elég jól fut a szekér meg minden, és hogy hát, hogy nagyságrendileg olyan 7-8 ezer kerékpárt ad el abból a világmárkából. És ehhez én tudtam, hogy nagyjából a hazai eladása ugyanennek a márkának így a 6-700 körül van. Tehát, hogy gyakorlatilag egy nagy lengyel bolt a tízszeresét adta el a teljes magyar forgalomnak. És akkor ott akkor így rögtön rájön az ember, hogy nyilván más árat fog kapni az a kereskedő, aki tízszer annyit vesz az adott kerékpárból, mint mondjuk az a nagyker, aki itthon forgalmazza. És ugye itt jött is vevői kérdés, illetve jöttek is hallgatói kérdések azzal kapcsolatban, hogy miért drágábbak itthon például a kerékpárok vagy az alkatrészek, mint tőlünk nyugatra, vagy akár északra?
Bocsánat, ha nem haragszol, én egy kicsit visszakanyarodok, okay. És nem a kérdésre válaszolok. Tehát én jártam például egy ilyen 13-14 évvel ezelőtt Lengyelországban egy Giant Concept Store-ban. Tehát ismétlem, 13-14 évvel ezelőtt egy Giant Concept Store-ban, amit egyébként nem is a forgalmazó csinált, hanem egy független bolt volt valójában, csak neki ez volt a döntése, hogy ő létrehoz egy ilyen üzletet, és ott már abban az időben elég sok márka specifikus üzlet volt. Magyarországon a kereskedők ugye inkább megpróbálnak ebből egy kicsit, abból egy kicsit.
Mindent is tartani, ami a legrosszabb egyébként.
Mindent is tartani, így gyakorlatilag semmiből nem tudnak még tized palettát sem hozni, hanem mindenből csipegetnek egy kicsit. De hogy ott volt már akkor létjogosultsága egy olyan concept store-nak, amikből itthon még alig látunk, tehát létezik nyilván olyan nagyker, aki már itthon létrehozott concept store-t.
Tehát ehhez mondjuk adalékként, tehát igazából az országban Merida concept store van, Gepida concept store van, és igazából a Csepelnek van concept store jellegű boltja, és a Bringalandot nevezhetnénk igazából ugye a Bianchival kapcsolatban concept store-nak, tehát azért ott tényleg mindent megtalálsz, illetve friss hír, hogy a Specialized-nak nyílt egy premium store a Speedway-ben, ami azért méretéből adódóan concept store nem tud lenni, mert ugye ott azért a gyártóknak komoly követelményei vannak négyzetméterre, darabszámra, mindenre vonatkozóan, de legalább egy, tehát ezek olyan boltok, ahol egy adott márkával kiemelten foglalkoznak, de ha megnézzük, ezek az elmúlt három év, négy évnek az eredményei, és most te miről beszéltél, hogy mikor volt az?
Igen, én arról beszélek, hogy Lengyelország megelőzött ebben is 10 évvel minket, legalább 10 évvel, és ne felejtsük el, hogy a lengyelek hát onnan indultak, mint mi, illetve még egy kicsit lejjebbről. Tehát nem lehet azt mondani, hogy jaj, mert a gazdag Nyugat-Európa, mert nem az.
És itt most visszakanyarodva akkor ezekre a... Tehát gyakorlatilag ugye a Giantnek van egy ilyen lágy B2C modellje, hogy igazából van is nagy kell, meg van szélszes, aki közvetlenül a boltokat szolgálja ki, de egyáltalán, tehát hogy látod, van még jövője annak, hogy ez a klasszikus nagy kell vonal megmaradjon, vagy egyre inkább efelé haladunk?
Szerintem a vásárlókat is úgymond lehet kategorizálni, és ennek megfelelően az eladásokat is lehet, tehát különböző csatornákra lehet osztani. A tudatosabb vásárló, aki ismeri a technikát, ismeri a kerékpárt, az utána olvas, még akkor is, ha nincs akkora tudás még a kezében, de szerez valahonnan valamekkora tudást. Most azt tegyük félre, hogy ez a tudás ez mennyire lesz valós. És
hát ezt látjuk a Bike meg Aprón az eladó cuccokban, hogy a sok félrevásárlás is nem kompatibilis cucc azért az jelen van.
Igen, igen, tehát most az emberek igyekeznek sokkal okosabbnak tűnni, mint amennyire azok. De ettől függetlenül látjuk, hogy van az a vonal, aki megpróbál tudatosan vásárolni, és ők a megfelelő tudás birtokában sokkal inkább fogják szerintem a B2C-ket választani. Tehát az biztos, hogy az a webnek az az erősödése, amit eddig láttunk, az inkább a folyamatnak még csak a kezdete, és nagyon-nagyon ebbe az irányba fog eltolódni a kerékpárkereskedelem is. Mint ahogy láttuk egyébként, ugye az elektronikus kütyük kereskedelme meg már iszonyatosan mértékben a weben keresztül történik. Tehát egyre kevesebb a bolti eladás, és az eladásoknak a... Én nem értem, nem vagyok abban azon a piacon járatos, de biztos, hogy az eladások zöme már Magyarországon is inkább a weben keresztül történik. A másik vásárló, aki alapvetően nem, tehát beszéltünk eddig ugye a tudatos vásárlóról, aki próbálja magát képezni, nagyjából képben van a termékekkel, és így neki abszolút megfelel az a csatorna, hogy megvásárolja a kerékpárt a weben keresztül. Viszont van az a vásárló, aki laikus kerékpár tekintetében, ő nem is szeretne igazán érteni a kerékpárokhoz neki, ugye ez egy használati tárgy, ez közlekedésre, vagy hétvégén szabadidő eltöltésére használja. Én úgy gondolom, hogy viszont ez az a réteg, akiknek továbbra is szüksége lesz a kerékpárboltokra, és azt is hozzáteszem, hogy mi, mint Noizer, inkább erre a rétegre lövünk. Tehát inkább ez a népbicikli, amivel nagy tömegeket tudunk kiszolgálni, és mivel nekik nincs meg a szaktudásuk, nekik továbbra is érdemesebb lesz bemenni egy szakboltba, ahol megkapják a megfelelő segítséget olyan emberektől, akik tényleg régóta a szakmában dolgoznak, és valóban értenek hozzá, és segítenek nekik kiválasztani a megfelelő kerékpárt.
Igen, itt pont akartam is közbeszúrni, hogy itt viszont bejön a kereskedő felelőssége, mert ugye egy teljesen tudatlan vásárlónak kell eladni úgy kerékpárt, hogy lehetőleg ugye az a cél, hogy olyan biciklit vegyen a végén, ami megfelel a pénztárcájának és az igényeinek is. És itt ugye a kereskedő felelőssége gyakorlatilag az egész, hiszen neki kell megtudnia az igényeket, hogy arra jó terméket kínáljon.
Igen, bár úgy gondolom, hogy ez eddig is elvárás volt, tehát eddig is elvárás volt egy kereskedővel szemben, hogy jól ismerje a piacot, jól ismerje a kerékpárokat, és megfelelő kerékpárokat tudjon ajánlani. Ami most nagyon sokat változott, az az, hogy a piac nagyon gyors ütemben bővül az e-bike-okkal. És ez azt jelenti, hogy bizony a kereskedőknek is elég komoly többlettudást fel kell szedni, még akkor is, hogyha sokuk mondjuk nem kívánja ezt az e-bike témát, de lehet látni, hogy a piac nagyon ebben az irányban halad. Hát ha a nyugat-európai példákat nézzük, ahol gyakorlatilag letarolta az e-bike a piacot, és egyre zsugorodik a hagyományos kerékpárpiac, és ezzel ellentétes ütemben viszont hát szinte robbanásszerűen nő az e-bike piac. Nyilván a pénztárcákat, hogyha összehasonlítjuk, akkor ilyen mértékben és ilyen gyorsasággal ez a növekedés nem fog hozzánk is elérni, de ettől függetlenül a növekedés az folyamatos, és itt is évről évre, sőt akár napról napra egyre több e-bike fogy. Ez a mi palettánkon is érződik, tehát nem csak az eladási számokban, hanem azt is, hogy ugye egyre több modellt fejlesztünk ennek a célcsoportnak. És bizony itt is olyan vásárlókról beszélünk, akik munkába járásra fogják használni egy kellemes hétvégi tekerésre, és nem akarnak igazán érteni a kerékpárhoz, és itt a kerékpárkereskedőnek megint csak, ahogy mondtad, bejön a felelőssége, illetve hát az, hogy elvárás, hogy értsen ezekhez a kerékpárokhoz is, méghozzá meglehetősen behatóan. És a másik, hogy mivel itt az átlagvásárlóról beszélünk, aki eddig 150 ezer forintért akar kerékpárt venni, de most az e-bike-ra lehet, hogy hajlandó lesz áldozni 4-500 ezer forintot is, az elvárásai is nőni fognak. Tehát
még... Ehhez az is hozzátartszik, hogy azért a 4-500 ezer e-bike-nál az egy nagyon-nagyon low budget kategória, hiszen alapvetően 600-ról indulnak a nyugati, illetve a nagy márkák elektromos kerékpárjai, tehát nyilván az ő igényében megjelenik az, hogy kétszer annyit szánok a biciklire, de valójában a piac nem ott áll ebbe a sztoriba.
Igen, tehát ez még mindig egy elég lokális mérce és egy lokális történet, mert ahogy mondtad, körülbelül 2000 euró egyébként az, ami től lehet egyáltalán e-bike-ot kapni Nyugat-Európában, illetve hát a nyugati márkáktól. Ugye mi ezt is megpróbáljuk kiszolgálni olyan modellekkel, amik már nem az alapkategóriákhoz, tehát az olcsóhoz tartoznak, de ugyanakkor még a nyugat-európai modellek ára alatt maradnak. De ahogy te is mondtad, meg én is megfogalmaztam előtte, hogy valóban tehát magához mérten a vásárló sokkal többet költ majd ezekre a kerékpárokra, sokkal több pénzt ad ki, mint ameddig eddig gondolt, hogy ő valaha fog kerékpárra költeni, így nyilván az elvárásai is magasabbak lesznek, és egy sokkal vevőközpontúbb, és egy sokkal jobb kiszolgálás fog elvárni a pénzért.
És most egy kicsit rápillantottam az órára, mi nagyon sokat tudunk beszélni, úgyhogy ez kifogyhatatlan téma lenne, de hogy haladjunk a kérdésekben is. De látsz egyébként például a saját kereskedőitek esetében változást abban, hogy mondjuk kihullottak azok, akik nem tudtak lépést tartani a mostani vevői igényekkel, vagy ezzel az informatika korával egyebek? Tehát mondjuk ahhoz képest, amikor ide jöttem annó 2004-be dolgozni, ahhoz képest változott a vevőkör, vagy a vevőknek a kiszolgálási igénye? Tehát ez a vonal érdekelne, hogy most is az a klasszik dolog, hogy bejön a csávó a kockás füzettel, és akkor összeírkálja a falról a termékeket, vagy ez már teljesen másképp működik?
Mi is érezzük, hogy nagyon erősen megváltozott, mert nálunk is már a vásárlók többsége az ugyanúgy a B2B, tehát ugye az üzletek közti webshopot használja. Természetesen máig vannak, akik bejönnek. Nyilván egy budapesti vevő egyszerűbben megteheti, mert boltnyitás előtt be tud jönni, össze tudja talicskázni az alkatrészeket, és el tudja vinni, és van ideje még kinyitni, akár egy 10-es nyitást is nyugodtan meg tud oldani így. Viszont a vidéki vevőknek ez egyre macerásabb, illetve azt feltételezi, hogy van olyan ember, aki az egész délelőttjét itt tudja tölteni, és utána ráér visszamenni a boltba, de addig valaki más ugyanítva tudja a boltot tartani. Tehát azt látom, hogy egyre inkább a weben keresztül vásárolnak ugye a mi vásárlóink is, és azt gondolom, hogy ez kell, hogy legyen az irány, mert gyakorlatilag felesleges energia bejönni ide, azt leszámítva, hogy egyébként a személyes kapcsolat az mindig szép és jó. És a boltokra is azt tudom mondani, hogy a Szép Andrissal volt ugye egy beszélgetésetek, és én azt gondolom, de nagyon-nagyon egyet tudok vele érteni, hogy maguk a boltok is át kell, hogy alakuljanak a közeljövőben, és valóban sokan fognak kihullani. Egyébként attól is függ, hogy az adott területen mekkora a kereslet és mekkora a konkurencia. Tehát az biztos, hogy a nagyvárosokban, illetve azokon a területeken, ahol viszonylag sok kerékpárbolt van, ott azok tudnak megmaradni, vagy akik nagyon vevőcentrikusak, és nagyon jó kiszolgálást tudnak nyújtani, vagy azok, akik valamire specializálódnak, vagy azok, akik erősek szervízben. Egy átlagos mindent is próbálok tartani, majd ha bejön a vevő, akkor eladom neki jellegű kerékpárbolt, egyre kevésbé lesz életképes ezeken a területeken, ahol óriási a konkurencia. Nyilván azokon a területeken, főleg vidéki falvakban, esetleg kisvárosokban, ahol mondjuk egy kerékpár volt van összesen, ott továbbra is könnyebb lesz fennmaradni, és kisebb energiával is tovább lehet gurítani a szekeret, és ugye sikeres is lehet az ember. Meg a másik, hogy egyre inkább elkezdenek majd dominálni azok a boltok, akik már most erősek és nagyok. Tehát ugye Budapesten is van néhány, aki nagyon ki tudta nőni magát, tehát itt említhetem például a Bergusont, említhetem a Ridebike-ot, akik tényleg annyira erősek, hogy már arra is ugye rengeteg energiájuk jut, hogy hirdessenek. Nagyon erős a webes eladásuk, és elég komoly készletekkel is rendelkeznek, mert Magyarországon ugye nagyon sok bolt megpróbálkozik webes eladásokkal, de készlet nélkül, és nyilván így ők a nagyker készletére támaszkodnak. Ez valamelyest egy késés is jelent, hiszen először ugye meg kell, hogy érkezzen a termék a nagykerből a boltba, és utána tudják ők postázni. Ez képest ugye egy olyan bolt, akinek van ereje arra, hogy saját készletet tartson rengeteg alkatrészből, az rengeteg alkatrész akár a megrendelés napján postára tud adni, és így ezáltal is nő az ő versenyképességük. Tehát biztos, hogy nagyon-nagyon átalakulóban van a piac, bolt szinten is, és ráadásul nagyon mutatja az, hogy a jelenlegi berendezkedés egyre kevésbé lesz tartható.
És ehhez kapcsolódna is most egy kérdés, ami olvasói kérdés is volt, hogy és ezt mivel ugye volt itt GT, meg volt itt Giant, ezt meg fogod tudni válaszolni, hogy miért van az, hogy előállhat olyan helyzet, hogy valaki most megrendel mondjuk egy kerékpárt, kinézi a 2020-as kínálatból, és mondjuk lehet, hogy csak szeptemberben fogja tudni neki a kedvenc boltja leszállítani.
Itt most egy import kerékpárról beszélünk, vagy egy hazai gyártású kerékpárról?
Nem, import, tehát kifejezetten nagy márkára gondolok, ahol ugye előrendelésekkel dolgoznak, stb.
Ugye ez attól függ, hogy azt a kerékpárt valaki előrendelte. A rendeléseket nem ilyenkor adják le egyébként a nagykerek, illetve a boltok. A rendelések időszaka az ősz. Tehát ez attól függ, hogy vajon ősszel a nagyker berendelte ezt a kerékpárt. Ugye mi is úgy dolgoztunk, hogy mi gyakorlatilag ősszel leadtuk az összes rendelésünket mondjuk a Giantnek, mondjuk a GT-nek, és utána tavasszal kezdett az áru beérkezni.
És tegyük hozzá, hogy ehhez a kiskerboltnak már azelőtt le kellett adnia a rendelését, tehát gyakorlatilag a kiskerboltnak úgy kellett leadnia a rendelését, hogy a bringát nem is látta alapvetően.
Igen, ez sajnos igaz, mi nagyon sokszor mi is csak valami PDF-et kaptunk. Nagyon sok esetben a PDF-ben grafika volt, nem is fotó, tehát még a mintakerékpár sem volt lefényképezve. Nyilván, hogyha egy olyan modell volt, amit már évek óta gyártottak, és tudtuk, hogy nem történt meg geometriai változtatás sem, mindössze átfestették, mert nagyon sokszor ugye ennyi ráncfelvarrás történik az évjáratok között, akkor ott nagyon nagy meglepetésre nem lehetett számítani, nagyjából tudta, hogy mit kap az ember. Kérdés volt, hogy az a design, az a valóságban hogy fog majd kinézni, mennyire lesz ütős, de ez egy nagyjából megbízható történet volt. Az, amit mondasz, hogy vajon a bolt lerendelte előre, na ez megint egy nagyon nehéz kérdés, majd Magyarországon az előrendelések azok hát nagyon gyerekcipőben járnak. A boltok nagyon szeretnek a nagykernek a készletére támaszkodni, és nem kapunk igazán segítséget a legtöbb terméknél arra vonatkozólag, hogy mire lesz szükség. Ez nyugaton abszolút nem így működik. Tehát gyakorlatilag a boltok lerendelik az éves volumennek a nagy részét.
Muszáj is, mert másképp nem kapnak biciklit.
Igen, muszáj is, mert egyébként a nagyker túl sok puffert nem tart évközben készleten. Magyarországon ez egy teljesen fejreállt helyzet, mert gyakorlatilag a nagyker berendel mindent a saját kontójára és a saját kockázatára, és a boltos legtöbbször akkor jön ide, hogyha a vásárló már kopogtat az asztalon, hogy légy szíves, hozzál nekem egy ilyet, akkor gyorsan megnézem, hogy na, van-e a nagykerben, és ugye ennek az a hátránya, hogy gyakorlatilag a nagykernek kell ősszel megjósolni az, hogy az egész országban, az X partner boltban vajon kinek mire lehet szüksége. Na most valljuk be, ez teljesen lehet.
Ez a varázslás kategória.
Időgéppel talán lehetséges, de más eszközzel ezt nem lehet megoldani.
Igen, tehát hogyha te mondjuk márciusban szeretnél egy bringát venni, amit kinéztél, és azt a te kedvenc boltosod nem rendelte meg előre, hanem ő akkor megy be mondjuk, vegyük azt, hogy van még nagykere annak a márkának, és bemegy a nagykerbe, hogy ő ezt a modell szeretné, és a nagykerben sincsen ez készleten, akkor a nagyker megnézi, hogy azt a modellt, azt tartja-e készleten az anyacég, ha nem, akkor mikor fog újra gyártani belőle, és így simán beleugorhatunk a 6-7 hónapba. Ezt onnan tudom, hogy az a bicikli, amit mi holnap elkezdünk a gyárban egy új highbike modellt gyártani, az a bringa az utolsó szálig el van már adva. Tehát amit mi holnap elkezdünk gyártani, arra te már idén ne gondoljál, mert azt már az összes kereskedő lerendelte előre, tehát idén már nem fogsz belőle venni. Csak akkor, ha mondjuk, tehát például egy élénk példával, tehát ugye ezt a bringát például forgalmazza az e-bike shop itt Magyarországon, mert ugye elektromos kerékpárokat gyártunk. Tehát ha ő nem rendelt a boltjába kék M-es méretet belőle, akkor idén már neked sem lesz, Magyarországról biztosan nem. És itt jön be ugye az, hogy pont a napokban volt ez a hír, hogy Sebestyén Balázs mérvett Ausztriában kerékpárt. Sokak azért vesznek külföldön kerékpárt, mert ott van, itt meg nincs. És itthon nem azért nincs, mert nem lenne rá kereslet, hanem azért, mert nem lett előrendelve, és ezért gyakorlatilag 6-8 hónapot várnod kéne az adott modellre.
Igen, itt említetted azt, hogy van egy adott puffer készlete nagyon sokszor az anyacégnek, abban az esetben, hogyha van valóban egy európai központ, tehát ugye ez például a GT esetében is így volt, hogy lehetett butikolni, volt egy holland puffer készlet, és hogyha nekünk nem volt, akkor ugye náluk meg lehetett nézni, hogy az a kerékpár abban a méretben van-e éppen raktáron. Nagyon érdekes, mert a legtöbb márkánál van egy dedikáltan kelet-európai kínálat az alsó kategóriában, amit hogyha nem rendeltél elő, akkor nem volt, mert ugye az holland, a holland puffer készletre soha nem került, ők ilyen kerékpárokat nem is láttak.
Sokszor olyan specifikáció, amit meg se találtál a gyári katalógusokban.
Igen, tehát ezek főleg ilyen kelet-európai modellek voltak. Na most azoknál erre nem volt lehetőség, de a felső kategóriás modelleknél viszont lehetett valamelyest támaszkodni a puffer készletre. Ez többbe került egyébként, mint hogyha előrendelte volna a kereskedő, vagy mi előrendeltük volna a kerékpárt, de nyilván egy kis játékteret ad, ilyenkor ugye kap a vásárló egy egyedi ajánlatot, általában ugye viszonylag kis áréssel dolgozik az ember, hiszen ebben az esetben ugye nem kell, hogy nagyon hasznot vagy magas hasznot rátegyem, hiszen a nagykernek sincsen túl sok teendője, nincs vele kockázat, bejön a kerékpár, elmegy a kerékpárboltba, és átveszi a vásárló.
Szóval ezzel azt hiszem egész bőven megválaszoltok azt a kérdést, hogy miért futhat bele valaki abba, hogy most szeretne egy biciklit, és mondjuk augusztus-szeptemberre igazolják neki vissza. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy esetleg a bringának csúszik valami miatt a gyártása, ami azért nem egy ritka dolog, főleg most így a koronavírus tekintetében, ahol naponta sakkozunk azzal, hogy melyik bringát mivel tudjuk még összerakni éppen. De ha már itt a concept store-okat említettük, ugye ott gyártjátok Esztergomban a Noizer bringát. Nyilván Esztergomban van egy Noizer bolt, ami egyébként nem működik concept store jelleggel, tehát egy normál kerékpár boltként működik, ezt onnan tudom, hogy esztergomi lakos voltam annó, tehát voltam a boltba többször, de például nektek nem volt olyan ötletetek, hogy nyitok Pesten mondjuk dedikáltan egy el tudnék képzelni egy Noizer, Tax, Santur, tehát itt a prémium termékekből, amit árultok, egy olyan boltot, ami ott dedikáltan van, mert mondjuk valaki akarna tényleg egy csúcs Tax görgőt, vagy egy komolyabb Santur villát, azt sem feltétlenül találja meg minden boltba.
Igen, ez egy elhatározás kérdése is, meg hát ugye egy plusz beruházást is igényel. Nagyon sokszor felmerült, és nagyon sokat vakargattuk már a fejünket ezen. Egyébként nekünk volt 4 kiskerboltunk, de a cég eladogatta őket, tehát most már más tulajdonban vannak, és valóban csak ez az egy esztergomi maradt meg a cég tulajdonában. De az azért egy ilyen kis közepes kerékpárbolt, illetve amellett nagyon normál sportszer és sportruházati bolt. Úgyhogy igen, a téma felmerült, de valóban mindez idáig nem volt dedikált Noizer Concept Store, bár voltak egyébként már bemutató termeink, tehát volt például Budán is egyszer egy Noizer márka volt, ami nem a miénk volt, hanem ugye ezt egy külső partner üzemeltette, illetve a Best Buy Tours kerékpár kölcsönző és városi kerékpár túra szervező cég jelenleg is üzemeltet egyébként egy kis Noizer bemutató termet a belvárosban, a Semmelweis utcában, és ugye az az előny, hogy például a nagyon népszerű City pedelekjeinket, azokat ott például ki is lehet próbálni, és lehet velük tesztköröket menni. Tehát ez a lehetőség, ez valamilyen szinten legalábbis a Noizer kerékpárok tekintetében nyitott, de valóban egy ennyire komoly concept store-ral mindez idáig nem rendelkezünk.
És ez abból szempontból is érdekes, hogy azért mindig próbálkoztatok, illetve a Noizer bringák között mindig lehetett találni felsőbb kategóriás modelleket, tehát mindig voltak ilyen nyitogatások abba az irányba, hogy ne csak ebbe a tömegébe eladható trekking, városi bicikli, stb., tehát amiből tényleg halálbiztosan el lehet adni mennyiséget, azokból legyenek, hanem azért mindig voltak komolyabb bringák, akár országúti fronton, akár monti fronton, hogy ezek most hogy alakulnak?
Alapvetően nálunk is nagyon átalakult a paletta, tehát hogyha megnézted, hogy régebben esetleg volt egy-két kicsit komolyabb országúti vagy monti, ezek gyakorlatilag most már a múlt homályába vésznek. Tehát nem igazán fejlesztünk ebben az irányba, mert azt vettük észre, hogy ezen a szinten már inkább márkákat vásárolnak az emberek, és nem biztos, hogy egy jó árfelszereltség arány egyszerűen meg tudja győzni őket. És ezért inkább más irányba vittük el a fejlesztéseket, tehát most inkább a city tracking, illetve az e-bike vonalon találtok újabb és kicsit magasabb kategóriás kerékpárokat, illetve egy-két urban modellt. És hát abban reménykedünk, hogy valóban tudunk változtatni a helyzeten a közeljövőben.
És nagyjából innen adódik az a kérdés is, hogy nézegettem az oldalatokat, hogy nektek már van webshopotok, ugye sokan hiányolták, hogy a nagykereknek miért nincsenek webshopjaik, amit igazából egyrészt nem annyira értek, mert a legtöbb nagykernek vagy kerékpár forgalmazónak van már weboldala, tehát hogy itt igazából kicsit szerintem idejét múlt a kérdés, de megnéztem a tiéteket is, és azt láttam, hogy oké, lehet a végfelhasználónak vásárolni tőletek, de csak egy csepeli boltban tudja átvenni a terméket. Tehát nyilván egy nagykerbe nem lehet besétálni és vásárolni. Ezt mondjuk szerintem sokan lehet, hogy ezt sem tudják, hogy tehát azért a nagykerek nem úgy működnek, hogy az utcáról bejössz végfelhasználóként és vásárolsz, de nálatok a webshopban ki lehet választani a terméket, berakod a kosárba, de csak egy csepeli üzletben lehet megvenni. Ezt nem gondoltátok, hogy mondjuk ilyen országosra kinyitjátok? Mert igazából gondolom jár hozzátok naponta 19-szer a DPD, tehát hogy minden adott ahhoz, hogy ez működjön.
Természetesen a kiszállítás része az egyáltalán nem jelentene problémát. Most jelenleg két szállító céggel működünk együtt, tehát naponta elég sok kerékpárt és alkatrészt adunk fel, és nyilván, hogyha mi közvetlenül a vásárlók felé szeretnénk értékesíteni, akkor technikailag ennek nem lenne semmilyen akadálya.
Hát, kivéve a kereskedők haragját.
Kivétel a kereskedők haragját. Erről csak annyit tudok mondani, hogy meglátjuk, hogy mit hoz a jövő.
Egyébként ez is egy érdekes kérdés, hogy nyilván a kerékpárboltosok úgy vannak vele, hogy mekkora szemétláda az a nagyker, aki végfelhasználónak el akar adni meg minden, miközben meg legtöbbször az van, hogy azt várják, hogy egy vevő bemenjen a kerékpárboltba, és kérjen egy adott terméket, és majd akkor ők eljönnek a nagykerbe megvenni. Tehát igazából, amikor a vevő be akar menni a boltba, és hazamenni egy termékkel, akkor ezt sokszor nem tudja megtenni. De egyébként meg a nagyker mekkora csúnya bácsi már, hogyha közvetlenül ezt a terméket el akarja adni a végfelhasználónak, és tegyük hozzá, hogy végfelhasználói áron, tehát itt azért nem arról van szó, hogy olcsóbban adná a végfelhasználónak, mint az ajánlott kiskerár.
Nyilván az a legrosszabb, hogyha a nagyker úgy megy direktbe a vásárló felé, hogy a saját árait gyakorlatilag lejjebb faragja, és ezzel el lehetetleníteni a kiskereskedőnél az eladást. Tehát ez nem lenne egy túl etikus lépés. Tehát mindenképpen én azt gondolom, hogyha egy nagyker ugye egy saját B2C weboldalt nyit, akkor ezt úgy kell megtennie, hogy ettől függetlenül korrekt áréssel továbbra is tudja ugyanazt a kerékpárt a kereskedő is értékesíteni. Ugyanakkor én nagyon sokszor szoktam úgy emlegetni a kereskedőket, hogy ők az első szűrő. És ez nem mindig pozitív, ugyanis itt a kereskedő személyének az ízlése, vagy akár csak a sok éves tapasztalata is meg tudja akadályozni azt, hogy egy termék sikeres legyen, vagy akár ismert legyen. Mert hogyha neki személyesen nem tetszik, és az ő ízlésének nem felel meg, vagy nem jön be annyira, akkor lehet, hogy ezt a kerékpárt nem veszi meg. Pedig lehet, hogy a következő héten tőle elvinnének 5-öt, mert hogy a vásárlóknak annyira tetszene, de egyszerűen ő ez már kihúzza a sorból. Itt nagyon érdekes, hogy volt például zöld színű kerékpárunk még nagyon sok évvel ezelőtt, és mondta a kereskedő, hogy ez tök jó lett, jól néz ki, jó a felszereltség, tehát így még tetszene is neki, de hát zöld biciklit nem lehet eladni. És mondom, hogy de hát az előbb mondtad, hogy ez jól néz ki. Hát, de zöld biciklit nem tudunk eladni.
És ezzel nehéz vitatkozni utána, mert itt egy elhatározás van.
Ezzel nehéz vitatkozni, és tényleg ez egy személyes tényező, és egy olyan szűrő, ami miatt sikertelen lehet egy olyan modell, ami alapvetően pedig jó konstrukció, és még jól is mutat. És nyilván ez az előnye, hogyha van egy concept store akár, vagy pedig van ugye egy B2C értékesítési lehetőség, mert akkor ezt a szűrőt úgymond eliminálja. Tehát aki a kerékpárboltba megy, az majd látja azt, amit a boltos beválogatott. Aki viszont megnézi a teljes palettát, az természetesen látja az egészet, és hogyha neki tetszik, és ő saját magának szeretné ezt megvásárolni, akkor már nem függ attól, hogy vajon az ő közelében lévő kerékpárboltos vajon beválogatta-e a saját készletére azt a bringát.
És ami még így nagyon fúrja az oldalamat, és aztán vagy válaszolsz, vagy nem. Tehát itt van például a Tax, ugye áruljátok a Taxot, már a brutálisan jó virtuális görgői vannak, okos görgők, stb. De ugye élethalál harc ment a Rose Bike meg közöttetek, mert ugye ők is árulták a Tax görgőt egy megadott áron, ti is árultátok a görgőket, és igazából ugye a vásárlónak részben az az érdeke, hogy minél olcsóbban vegye ezt meg, ez is érthető, de ugye ti belefektettetek abba a pénzt, hogy képezzétek a kereskedőket, legyen belőle készlet, stb. Stb. Tehát nyilván ezek mind pénzbe kerülnek, de hogy alakul most ez a Tax téma? Tehát, hogy árban versenyképesek tudtok már lenni a nyugati árakkal, vagy a kereskedőnek kell hozzáadott értéket adni ahhoz, hogy ez így megérje, vagy hogy áll most ez?
Mondjuk, hogy épp hogy versenyképesek tudunk lenni. Ez annak is köszönhető, hogy mi is csökkentettünk a saját árésünkön a Tax termékek tekintetében, és a Tax is tett lépéseket annak érdekében, hogy az árakat stabilizálja a piacon. Ők a német piacon és a Benelux piacon is elég komoly, hát azt lehet mondani, hogy szinte agresszívan megpróbáltak rendet tenni, mert tényleg iszonyatosan elszabadultak az árak, és a hagyományos lefelé, tehát a hagyományos kiskereskedelmi lánc alá vágtak iszonyatos mértékben. Ráadásul a Tax az alapvetően ugye egy családi cég volt, egy családi vállalkozás, és ő mindig is igyekezett respektálni, ugye, vagy igyekezte respektálni a hagyományos kiskereskedelmét és a kereskedőket, és éppen ezért is volt neki nagyon kellemetlen, hogy a másik vonal, ugye a webes vonal így elindult fölfelé, és ennyire kvázi agresszívan a kereskedők ellen megy. De hát igen, azt meg kell érteni, hogy a Tax onnantól, hogy egy kvázi elektronikus kütyüvé nőtte ki magát, onnantól még inkább áthelyeződött a kereskedelme a webre, hiszen ezzel kicsit elment ugye mondjuk így a tévék és hasonló elektronikai cikkek vonala felé, amiket természetesen már inkább ebben vásárol az emberek többsége, és ezért gyakorlatilag már nagyon sok ember eleve a webes vásárlásban gondolkodik. Tehát ezt nekünk is meg kellett érteni, úgyhogy mi is alakítottunk az áron, a Taxnak nagyon sok köszönhető abban, hogy ők is betartatják a minimális árakat, tehát ott is van egy ajánlott fogyasztói ár, és van alatta egy olyan ár, ami alatt nem szabad árusítani a termékeket. Úgyhogy valamelyest rendeződött a helyzet. Azt is hozzá kell tenni, hogy természetesen még így is vannak olyan akciók, amikkel nem tudunk versenyezni, ez főleg a kifutó modelleknél van, tehát amikor a Tax behirdeti, hogy egy bizonyos modellnek lesz egy utódja, és azt megszünteti, onnantól nincsen semmilyen szabályozás az árakra, tehát azokat bárhova is lehet akciózni.
Szabadrablás.
Szabadrablás van, én például rettenetesen örültem, hogy az összes Neo 2-t sikerült eladnunk, azelőtt, hogy a Neo 2T megjelent volna, mert az biztos, hogy csak veszteséggel tudtunk volna bármitől is megszabadulni, de szerencsére nekünk nagyon jól jött ki a Neo 2 és a Neo 2T közötti átmenet, mert a kettes elfogyott, és egy kicsit kellett várni a 2T-re, de semmilyen készlet nem maradt rajtunk.
És jól emlékszem, hogy a Decathlon is árul Tax görgőket egyébként?
A Decathlonnak egy saját palettája van, tehát ez azt jelenti, hogy a Tax a Decathlonnak normál esetben nem ad olyan Tax görgőt, amit lehet a kiskereskedelemben normálisan kapni. Itt arra is gondolok, hogy nagyon sokszor például olyan modellt adnak el a Decathlonban, amit már a hagyományos kereskedelemben nem lehet kapni, tehát kifutott modellt. Ez vonatkozik a hagyományos mágnesfékes görgőkre, épp úgy, mint az okos görgőkre. Ezen kívül, hogy a Decathlonnak van egy saját modellje, ez a Flow Smart. Ez a leggyengébb ellenállású Tax teljesen smart görgő és FLC görgő, amit lehet vásárolni jelenleg a piacon. Viszont hozzá kell tenni, hogy ennél azért bizony akadtak műszaki problémák is. így szerencsére ezekkel a problémákkal mi nem is szembesültünk, mindössze fórumos visszajelzésekből tudjuk, hogy léteznek. Szerencsére ugye a kiskereskedelemben jelenleg kapható görgőknél ezek a problémák nem állnak fent. De mondom, náluk szinte mindig más modellek vannak normál esetben, és aztán néha betolnak egy olyan akciót, ami pont az a modell, amit mi árulunk. Erről mi nem tudunk, meg semmilyen értesítést nem kapunk, csak valakitől jön a visszajelzés, hogy a Vortex Smart Full Connect-et mondjuk lehet kapni a Decathlonban 30 ezerrel olcsóbban, holott az nálunk is egy akciós modell. És mi meg azt mondjuk, hogy az lehetetlen, mert az egy kiskereskedelmi modell, és nem egy Decathlonos. És kérül, hogy hát de. Most 2 hónapig az.
Ajajaj. Hát igen, ezek nagy meglepetések, főleg akkor, amikor évszezon van, és készlet van belőle, hiszen nyilván a Decathlon is ekkor adja el, meg a külföldi webshopok is akkor tolják, amikor szezon van.
Igen,
és hát gondolom, a görgő szezon azért az egy egész szűk, tehát hogy amikor el lehet adni görgőt, az egy egész szűk intervallum az évben.
Az egy nagyon szűk, tehát gyakorlatilag az így a téli sporttal kezet lehet fogni. Az is szintén egy pár hónapra korlátozó eladást jelent minden tekintetben. Annak ellenére, hogy ugye a taxis is, illetve a többiek is úgy gondolják, hogy nyilván a görgőzés az most már egy teljes éves szórakozás és edzés forma lehet, de ettől függetlenül azért mi is látjuk az eladásokból, hogy gyakorlatilag onnantól, hogy kisüt a nap, onnantól akinek van görgője, lehet, hogy ráül néha, mert aki már zwiftezik most például télen, az lehet, hogy amikor utána sötétben ér haza, vagy nagyon kevés ideje van tekerni, akkor ugyanúgy felül nyáron is egy zwiftes edzésre, de ezért valaki külön, aki télen nem vette meg a görgőt, utána később már nem fogja. Tehát az kivárja valószínűleg a következő legalább októbert, vagy novembert, és majd akkor fog görgőt vásárolni.
Oké, és végére jöjjön a fekete leves. Ugye azt írtuk a hallgatóinknak, illetve olvasóinknak, mert a Facebookon tettük fel a kérdést a kontra Facebook oldalunkon, hogy írjatok kérdéseket, hogy nagykert témában mire lennétek kíváncsiak, úgyhogy ezt most így jól rádömleztem, bár lesz olyan, ami nem kifejezetten rátok vonatkozik, de azért te is elég régóta benne vagy itt ebbe a bizniszbe, ahhoz, hogy tudjál rá válaszolni. Első kérdés, és nem változtatta meg a kérdéseket, így vannak leírva. Miért drágább minden itthon, mint a nyugati webshopokban?
Elsőként azt nézzük meg, hogy vajon a mondjuk a nyugat-német. Nézzük meg, hogy az MSK-s boltban mennyibe kerül.
A csehszlovákkal szemben.
Így van. Tehát az első kérdés ugye úgy kéne, hogy hangozzon, hogy ez a mondjuk a német boltban mennyivel olcsóbb, illetve a nettó ára mennyivel olcsóbb, illetve olcsóbb-e, mert nem.
Mert sokan elfelejtik, hogy azért a német-osztrák áfa, meg a magyar áfa, az már önmagában jelentősen eltér.
Tehát amikor mondjuk 17%-ot kell összehasonlítanunk 27-tel, akkor ott már eleve van egy jelentős differencia. Másrészt ugye a fogyasztói árak a boltokban alapvetően, ha nincs akció, akkor nem alacsonyabbak, mint a magyar árak, viszont a webshopok árai azok lényegesen alacsonyabbak. Ezt ugye, hát egyrészt ők nagyon nagy volumenben képesek venni, vásárolni. Tehát ha megnézzük, ugye azok a webshopok, ahonnan a magyarok vásárolnak, zövében egyébként német webshopok. Ne felejtsük el, hogy mi egy már kevesebb, mint 10 milliós ország vagyunk. A németek több mint 80 millióan vannak. És van pénzük. Viszont nem elég, hogy sokkal többen vannak, de a vásárlóerő az mérhetetlenül nagyobb. A sport célra elköltendő pénz, tehát hogy ők mennyit szánnak egy-egy kerékpára, az lényegesen nagyobb. Tehát hogyha mindezt együtt nézzük, akkor oda jutunk, hogy ez a piac az nem 8-szor nagyobb a hazainál, hanem olyan 20-szor. És nyilván, amikor egy ekkora piacról beszélünk, ott akár egy ilyen óriási webshopnak sokkal nagyobb lesz a potenciálja, a vásárló ereje, mint egy magyar webshopnak, illetve bocsánat, egy magyar nagykereskedésnek. Tehát egy magyar nagyker sokkal kisebb tételben tud vásárolni, mint akár egy kinti webshop. Plusz egy kinti webshop nagyon sokszor egy lépcsős kereskedelmet csinál, tehát gyakorlatilag nincsen külön kisker meg nagyker árés. illetve ha van is, akkor olcsóbban is tudja nagyon sokszor beszerezni a terméket, mert jobb kondíciókat kap magától a gyártótól, vagy magától a nagykereskedőtől, és utána ő maga is egyébként kisebb áréssel értékesíti tovább ezeket a termékeket. Azt se felejtsük el, hogy a működési költségek lényegesen alacsonyabbak szoktak lenni, mert nekik nem kell egy olyan személyzetet fenntartani. Nem mondom, hogy raktárat nem kell fenntartani, mert a külföldi webshopoknak bizony nagyon komoly készletük van, nagyon komoly raktárakat tartanak fent, tehát ettől függetlenül nyilván a raktározási költség az náluk is ugyanúgy megjelenik, viszont lényeges...
Sőt, az talán azért masszívabb is, mint nálunk, mert az egy német raktározási költség, meg raktáros bére az más kategória.
Ez elképzelhető. Bár azt gyanítom, hogy ezekben a raktárakban nagyon sok minden már automatizált.
És magyar.
Vagy akár magyar. De hogy a költségeik azok alacsonyabban mozognak, mint a magyar hagyományos kiskereskedelmi láncnak, ugye az összetett költségei, tehát a nagyker működési költsége, a kiskernek a működési költsége, és nyilván ugye valójában senki sem csak a jó szívéből csinálja, hanem valamennyit keresni is szeretne rajta, hiszen meg is kell élni ebből az üzletből, és valóban nehezen tudjuk, illetve nagyon sok esetben nem tudjuk fölvenni a versenyt a külföldi webshopok áraival. Ez nem fog a jövőben sem változni.
Van egy ismét nagyon remek kérdés. Hogyan lehet áfa nélkül vásárolni? Ez igazából annyira tükrözi, tehát ez egy ilyen teljesen magyar kérdés, tehát hogy egy ilyen egy németben ilyen fel sem merül, tehát mi mindig rögtön trükközni szeretnénk valamivel, de igazából erre is van már ma megoldás.
Hát erre két megoldás van. Az egyik, amikor a bolt behirdeti, hogy áfamentes napok, és természetesen ugyanúgy áfával adja, csak leakciózza 27%-kal a terméket, tehát annyit enged a saját áréséből. Ugye ez a legegyszerűbb megoldás, és egyébként nagyon hangzatos, és nagyon trendy, mert iszonyatosan sok magyar, akár webshop, akár áruházlánc szokott áfamentes napokat hirdetni, ami nyilván csak röhög az ember, hiszen onnantól, hogy ő áfa nélkül adja, onnantól száma nem is lenne számlaképes, márpedig ezt ugye nem teheti meg, hogy számla nélkül, illetve blokk nélkül értékesít bármilyen terméket. A másik lehetőség az áfa nélküli vásárlásra, hogyha export eladásról beszélünk, hiszen abban az esetben ugye az áfa az visszaigényelhető, vagy már ki sem kell fizetni, viszont ahhoz egy külföldi cégre van szükség, tehát hogyha mondjuk a magyar nagykertet mi is szoktunk eladni ugye exportvevőknek, ők ugye export számlát kapnak a termékről, és innentől ugye nekünk nem felelősségünk az, hogy ő hova mit fizet be. Viszont hivatalosan az úgy néz ki, hogy amikor ő belépteti a terméket az adott országba, ahova viszi, akkor ő be kell, hogy csengesse az áfáját az ottani adóhivatal felé.
Bár ahogy mostanában elnézem, szerintem Magyarországhoz képest bármerre viszi az árut, olcsóbb lesz az áfa. Tehát nagyjából tök mindegy. A lényeg, hogy a magyart ne kelljen kifizetni, a sajátját inkább bevallja.
Igen, meg nagyon sokszor történt ez úgy a múltban, illetve gyanítom, hogy máig történik úgy, hogy itt kifizeti exportáron, és kiviszi nem nyugatra, hanem keletre, és nem fizet senkinek semmit, és utána a saját boltjában meg számla nélkül értékesíti.
Sőt, sajnos ebből az irányból hallunk olyat is, hogy a magyarok erőszeretettel vásárolnak tőlünk nyugatra úgy kerékpárt, hogy vagy van EU-s adószámuk, vagy szereznek ismerőstől, stb. És megveszik nettó áron a kerékpárt, majd itthon elfelejtik az áfát befizetni róla. Ez ugye akkor lesz szép történet majd, amikor ezek az országok harmonizálják a rendszereiket egymással, és ezek mind ki fognak majd bukni. Bár szerintem egyelőre más nagyságrendben van problémája az államnak az áfa fizetéssel. Egy ismét nagyon jó kérdés, miért tajvani vázakból épülnek a magyar kerékpárok? Ez teljesen testre szabott kérdés, hiszen ti gyártotok magyar kerékpárt.
Nézzük azt, hogy nem tajvani vázakból, hanem távol-keleti vázakból, tehát itt elég sok náció részt vesz a vázak építésében, tehát ez Kína-Tajvan, például mi a kerékpárjaink többségét kínai eredetű vázakra építjük, természetesen a tajvani vázak is előfordulnak, de ezen kívül ugye Kambodzsában, Vietnámban is elég sok kerékpárgyár, illetve elég sok cég gyártat Kambodzsában és Vietnámban is például kerékpárbázakat, és itt ne kis cégekre gondoljunk, hanem például a GT-nek is van Kambodzsában gyára, illetve hát az nem saját gyár, hanem egy bérgyártó, egy tajvani bérgyártónak a kambodzsai üzeme. De hogyha megnézek akár ilyen 10 évvel ezelőtti Kona ösztelós vagy akár merebb bringákat, bizony ők már akkor gyártattak például Vietnámban, és itt van a ne olcsó bringákra gondoljuk, tehát például kikapukat, tehát ösztelós cross-country gépeket is gyártottak Vietnámban. A lényeg, hogy ez nem egy magyar sajátosság, hanem ez egy olyan sajátosság, ami az egész világra jellemző, hogy a nyugat gyakorlatilag exportálta teljes, illetve hát így kihelyezte a teljes termelését Távol-Keletre. Ez egy elég rossz döntés volt, és itt egyáltalán nem csak a vázakról beszélünk, hanem körülbelül mindenre. Tehát itt kínai, tajvani, japán, kambodzsai,
malajziai,
maláj és egyéb alkatrészekről beszélünk, tehát amikor ugye a Shimano alkatrészekről beszélünk, de ugyanígy nyergek, felnék, hajtóművek.
Gumi alkatrészek mind kivétel.
Igen, tehát amit csak meg tudsz nevezni, a legtöbb alkatrész ma Távol-Keletről jön, nem csak a magyar gyártású kerékpároknál, hanem a német gyártású, a lengyel gyártású, a bolgár gyártású, a USA gyártású kerékpároknál is. Van pár cég, aki a felső kategóriának a gyártását megtartotta, tehát úgy értem, hogy beszállító, tehát mondjuk gumigyártó vagy alkatrészgyártó megtartotta az anyaországban.
Igen, például a Continentalnak a legfelsőbb kategóriája az Made in Germany valóban.
Így van, tehát pont azért, mert ezeknél ugye szeretnék, hogyha minőség ellenőrzés biztosítás ugye tényleg első kézből történne, és így tudják garantálni, hogy a top termék az valóban hibamentes, és valóban top minőségű is legyen, de ettől függetlenül nem azt mondom, hogy a középkategória, hanem bizony a felső kategória 90-95%-a, és tök mindegy, hogy milyen alkatrészről beszélünk, a Távol-Keletről jön.
És mi történne akkor, ha Neuser András úgy döntene, hogy már pedig ő itthon fogja heggeztetni is a vázakat? Egyáltalán meg lehetne ezt ma oldani, vagy brutálisan drágák lennének, vagy tehát egyáltalán megoldható még ez?
Megoldhatónak megoldható. Ugye létezik valamilyen szinten európai gyártású kerékpárváz, bár amennyire én látom, ezek inkább manufakturális jellegűek, ott pedig egy váznak az ára meg költsége az egészen más szint. Tehát amikor azt mondjuk, hogy egy merev váz mondjuk 1000 euró környékén van, azon a szinten lehet Európában kézzel manufakturális szinten kerékpárvázat gyártani, de nagyon kevés cég van, aki a tömeggyártást, tehát a tömegigényeket szolgálja ki, és versenyképes lenne a távol-keleti árakkal. Úgyis, hogy hozzá kell tegyem, hogy a távol-keleti árak vázgyártásban is nagyon sokat emelkedtek az utóbbi években, akár az utóbbi 10 évben. Megy fel a nyersanyagnak az ára, ugyanakkor megy fel a munkaerőnek is az ára, hiszen például a kínai munkások iszonyatosan alacsony költségekért dolgoztak mondjuk 15-20 évvel ezelőtt, és ma már ez nem így van. Tehát ma már a kínai kereset az majdnem, hogy összemérhető egy szegényebb európai országnak a keresetével, és éppen ezért már ugye a kínai vázaknak az ára is sokat emelkedett, de még így sincs versenyképes európai gyártás.
Azért tényleg ez a durva benne, hogyha ha egy cég eldönteni, hogy már pedig ő echte magyar termékeket akar előállítani, akkor gyakorlatilag csődbe vinni önmagát, mert mondjuk egy most 120 ezer forintos bringa lehet, hogy 220 ezerbe kerülne ezzel.
Hát sajnos ez így van, tehát az európai alternatíva az mindig olcsóbb. Vannak egyébként olyan termékek, amikben még mindig erős az európai gyártás, tehát hogyha például a nyergeket megnézzük, akkor ott van Tajvanon ugye a Velo, ami a világnak talán a legnagyobb nyereggyártója, és itt ne gondoljuk, hogy csak a Velo termékekről van szó, mert hogyha megnézzük például a VTB-t, Prologót, illetve jó pár brendet, akkor ezek Velo nyergek, tehát ők is a Velónál gyártatnak, viszont nyilván saját házon belüli tervezésük van. Tehát a Velo a világ legnagyobb nyereggyártója, de ugyanakkor például Olaszországban rengeteg nyerges cég van, és nagyon komoly nyerges cégek, tehát a sportverseny kategóriában messze ugye továbbra is az olaszok a legnagyobb, tehát itt említhetek egy Fiziket, Celleroyalt, egy Celle San Marcót és még jó pár céget, akik Olaszországban dolgoznak, de ugyanakkor még egy középkategóriába, illetve komfort kerékpárnyelegekre, hogyha levetítjük, ott is még egy egész jelentős hányadát gyártják ugye Európában. De ugyanakkor például, hogyha hajtóműveket, váltókat nézem, akkor meg szinte semmit.
És talán egy picit ehhez is kapcsolódik, bár nem annyira gyártás. Egy következő kérdés. Aki ma hazánkban egy új márkát szeretne létrehozni, vagy gyárt most egy meglévőt, az hogy tudja felvenni a versenyt a komoly marketinggel megtolt, akár B2B rendszerben működő cégekkel?
Itt inkább B2C rendszerről beszélünk, azt gyanítom.
Igen. Igen, tehát akár olyan cégekkel szemben is, akik közvetlenül a vevőknek adnak el, mint például a Canyon meg a Rose.
Alapvetően szerintem a legegyszerűbb az, hogy máshol próbálunk lőni. Tehát például a Neuser kerékpároknak nem konkurenciája sem a Canyon, sem a Rose, mivel nincs átfedés a paletták között. Tehát ez a legegyszerűbb megoldás, illetve hogy más a célcsoport is, akiknek a kerékpárt el akarjuk adni, tehát akiknek mi eladjuk a kerékpárjaink többségét, ők továbbra is, ahogy ugye egy korábbi kérdésnél említettem, ők bemennek a kerékpárboltba, mert ott kapják meg a szakszerű segítséget, hiszen ők nem értenek olyan szinten a kerékpárhoz, és nyilván a megfelelő bringa kiválasztásában ugye ott tudnak leginkább segíteni. Még a B2C-hez ugye a tudatos vásárló fordul, aki már egy kicsit kiművelt a témában. Tehát ezáltal,
aki tud geometriát olvasni, aki tudja, hogy pontosan mire van szüksége.
Vagy aki azt hiszi, hogy tud geometriát olvasni.
Igen, ez volt a pontos megfogalmazás, mert azért ahhoz el kell fogyasztanod pár biciklit, hogy tud, hogy csak abban a szakágban mi az a geometria, ami neked szimpatikus.
Igen, ez így van. De az biztos, hogy alapvetően a legegyszerűbb módja az, hogyha egy másik piacra lövünk, és gyakorlatilag nem konkurálunk ezekkel a cégekkel, hiszen gyakorlatilag egy Rose vagy egy Canyon a magát a nagy német piacot, ahol egyébként brutális a vásárlóerő, azt is iszonyatos mértékben letarolta. Tehát annak ellenére, hogy mondjuk ott egy Specialized-dal, egy Trekkel, illetve hasonló brendekkel nagyon nagy tradícióval rendelkező, és nagyon komoly műszaki tartalmat kínáló márkákkal versenyez, ott is nagyon-nagyon nagy hányadát el tudta vinni a piacnak. Tehát nyilván ez egy árérzékeny magyar piacon, hogyha nekünk ezekkel a cégekkel kéne konkurálni, akkor könnyen lehet, hogy elég nagy bajban lennénk.
Igen, hát azt hiszem ezzel egyrészt az adás végére is értünk, sőt talán egy kicsit túl is nyúltunk a szokásos egy órán, de azt hiszem, hogy elég érdekes volt a történet, és talán most a hallgatók is, ti is, úristen, mekkora paraszt vagyok. Szóval ti is, hallgatók, beleláthattatok abba, hogy működik egy nagyker, és igen, lehet szidni a nagykereket, hogy miért nincs ez, miért nincs az, miért van ennyiért, annyiért, azért ennek alapvetően vagy gazdasági okai vannak, vagy egyszerűen a hazai piac sajátosságai ennek, és nyilván én is végfelhasználóként is megértem azt, hogy hol érdekel engem, hogy mondjuk az adott Shimano váltó az miért kerül kevesebben Németországban, mint Magyarországon. Nekem az a lényeg, hogy a végén mennyit kell érte átutalni, de ugye, ha már nem átutalni kell, hanem be kell menni egy kerékpárboltba, akkor a képlet már rögtön teljesen más. Szóval köszönjük, hogy most is velünk tartottatok ebben az epizódban. Továbbra is kövessétek a Facebook oldalunkat, ahol megjelennek az aktuális műsorokkal kapcsolatos hírek, illetve próbáljuk egyre gyakrabban előhozni ezt, hogyha tudjuk előre, hogy leszervezett interjú van, akkor tudjatok kérdezni, mint most is. Illetve nagyon köszönjük azoknak, akik Patreonon támogatnak minket, illetve kövessetek minket a többi podcast csatornán is, amelyik nektek szimpatikusabb, Apple Podcast, Google, ilyen, olyan, amolyan. Én igazából ezt Béla tudja olyan ügyesen felsorolni, de az oldalunkon megtaláljátok az összesnek az elérhetőségét, és hát tartsatok velünk jövő héten is. Sziasztok!
Én is elbúcsúzom, köszönöm a figyelmet, sziasztok!
Igen, és köszönjük Zolinak, hogy a rendelkezésünk lát ilyen kérdésekben. Sziasztok! Contra.